a nyelveken szólás kérdését
az ige mérlegén,
az ige alapján vizsgáljuk meg, amelynek a felvetésére és megbeszélésére azért is kerül sor, mivel egyre több olyan mozgalomról hallunk, amelynek tagjai azt hirdetik, hogy közöttük és bennük Isten ereje nyilatkozik meg. Ez abban nyilvánul meg, hogy a lélek kerességében részesülnek, és ebből adódóan idegen nyelveken beszélnek. Ezek a mozgalmak szinte minden vallási közösségben megtalálhatók ma már, úgy országunkban, mint külföldön is. És egy ilyen világszéles jelenséggel kapcsolatban tulajdonképpen mi sem lehetünk közömbösek. Állást kell foglalnunk. Az Isten igéje arra szólít fel bennünket, hogy mielőtt állást foglalunk bármiben is, mielőtt elfogadunk vagy elvetünk valamit, előtte vizsgáljuk meg. És ami jó, azt fogadjuk el, azt tartsuk meg. Komoly igei vizsgálat nélkül sem elfogadni, sem elvetni nem lehet semmit. Ha igaz, ha jó, ha megállja az ige próbáját, akkor el kell fogadnunk. Ha viszont nem állja ki az ige próbáját, akkor őrizkednünk kell még a csírájától is. Az ige nagyon sok helyen óvatosságra int bennünket. Szeretném idézni ezzel összefüggésben Pál apostolnak a gondolatát, amelyet a tesszalonikaiakhoz írott levélben, az első levélben mond, és hadd bocsássam talán előre, hogy nem tudunk minden igét kikeresni, elmondom, hogy hol van megírva, de az idő rövidsége miatt, mivel egy hatalmas témát kell áttekinteni, így csak idézem az ott leírtakat. Tehát az első levél 5. fejezet 21.-22. versében olvashatunk arról, hogy mindent próbáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, mindentől pedig, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Majd János apostol az első levelének 4. fejezetében, és ott az első versben pedig azt mondja, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. És Péter apostol is ad egy ilyen intő, figyelmeztető üzenetet, szintén az első levelének 5. fejezetében, és ott a 8. és 9. verseiben olvashatjuk. Józanok legyetek, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvényt hit elnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Ezzel az utolsó gondolattal Péter azt mondja ki, hogy Sátán, ami ellenségünk, Isten gyermekeit különösen a hitbeli dolgokban szeretné megrendíteni, vagy megtéveszteni. Hitünk és lelki életünk egyetlen hitelesítője és tévedhetetlen mértéke a Biblia, az Isten kijelentett szava. Még az olyan személyes élményeinket is, mint esetleg a lélek keresség, ezt is a Szentírás által kell megvizsgálnunk és hitelesíteni. Aki elmulassza ezt a lehetőséget, ezt az Isten által felkínált lehetőséget, hogy mindent megpróbáljatok, mindent az ige alapján vizsgáljatok meg és hitelesítsetek, az esetleg azok közé fog majd tartozni, akikről Jézus így nyilatkozik, sokan mondják majd nekem ama napon, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tanítottunk, nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot? Olyan emberekről beszél Jézus ebben az igében, akik az ő nevére hivatkoztak, akik az ő nevében tanítottak, ráhivatkoztak, nevében hatalmas dolgokat is cselekedtek, mégis Jézus így válaszol nekik akkor, nem ismerlek titeket. Ezért tartom szükségesnek, hogy a nyelveken szólás kérdését is az ige alapján vizsgáljuk meg. 4 részre szeretném bontani mondani valómat, a vizsgálat területét. Először is szeretnék bizonyos alapvető kérdéseket tisztázni. Majd ezután szeretnék arról is beszélni, hogy mi késztette Pált arra, hogy a korintusiakhoz írott levelét megírja. Mi volt az, ami őt arra késztette, hogy egyáltalán a nyelveken szólás kérdésével ebben a levélben foglalkozzon? Mi volt a levelének, az üzenetének a hátterében? Majd utána szeretném megvizsgálni egy kicsit közelebbről Pál levelét, és megtekinteni, végigkövetni, hogy miről is beszél Pál ebben a levélben. Végül pedig Pál döntő lépését szeretném egy kicsit reflektorfénybe helyezni, hogy milyen megoldást is keresett Pál ezzel kapcsolatosan. No, nézzük tehát mindjárt az első gondolatokat, bizonyos alapvető kérdéseket, amelyeket feltétlenül tisztáznunk kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni ebben a kérdésben. Az első ilyen kérdés, amelyet szeretnék fölvetni, a Szentlélek kerességhez feltétlenül hozzátartozik a nyelveken szólás ajándéka? Ugyanis ma azokkal a keresztényekkel, ha beszélünk, akik ebben az ajándékban részesültek, ők úgy vélekednek és úgy nyilatkoznak, hogy igen, a Szentlélek keresség pecsétje és kifejezője a nyelveken szólás ajándéka. És valóban a Szentírás három ilyen példát is említ, amikor valakik részesültek a Szentlélek kerességben, akkor nyelveken szóltak. Ilyen esetről tesz említést a Biblia, például az apostolok pünkösdi élménye említi, amikor valóban beteljesedtek Szentlélekkel ott a felházban, és azonnal idegen nyelven beszéltek. Majd beszél a Szentírás keresztelő János tanítványairól, akik Pál által részesültek a Szentlélek kerességben, és ők is nyelveken szóltak azonnal. Majd Kornélius házanépét említi a Szentírás, akik pedig Péter által hallottak az evangéliumról, és ők is a Szentlélek keresség után azonnal nyelveken beszéltek. Tehát erről a három esetről olvasunk a Szentírásban. Ugyanakkor a Szentírás, ha egy kicsit még részletesebben figyeljük és vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, nem minden esetben történt nyelveken szólási jelenség akkor, amikor a Szentlélek keressége megtörtént. Például Samáriában, amikor az újonnan megtértek, a Szentlélek kerességében részesültek, akkor nem olvasunk arról, hogy ők is nyelveken szóltak volna. Vagy egy másik eset, amikor a pünkösdi nagy prédikációját tartja Péter apostol, és a Szentírás úgy beszél erről az esetről, hogy több ezren tértek meg, akkor feléjük szóló isteni üzenetben Péter azt mondja nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát ott volt az elhangzó ígéretek közt ez az ígéret is, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát, és mégsem olvasunk arról, hogy ez a több ezer ember, vagy közülük bárki is akkor mindjárt nyelveken beszélt volna. Ha tovább lépünk ebben a kérdésben, akkor azt is láthatjuk Pál Korintusiakhoz írott levelében, az első levél 12. fejezet 30. versében, fölvet egy kérdést. És azt mondja ebben a kérdésben, hogy akik a lélek ajándékaiban részesülnek, avagy mindenki szól nyelveken? És egy kicsit a kérdése mögött ott van a saját gondolata, hogy hát dehogy szól mindenki nyelveken, már miért szólna mindenki nyelveken? Hiszen a lélek osztogatja az ő ajándékait úgy, amint azt ő akarja. Az egyiknek ezt ad, a másiknak azt ad. Ez van megfogalmazva Pál kérdése mögött. Aztán a 12 rész 31. versében, vagy a 14 rész 5. versében pedig fölveti a korintusiaknak azt, hogy törekedjetek értékesebb ajándékra. És ezzel már azt is kimondja, hogy nem feltétlenül kell nyelveken beszélnie annak, aki a Szentlélek kerességében részesült, illetve a Szentlélek ajándékával bír. A másik gondolat, amit szeretnék fölvetni, megvizsgálni, mi a jelentősége a Szentlélek kerességnek? Kik részesülnek a Szentlélek kerességében, és miért? A Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 13. versében azt olvashatjuk, mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Pál itt ebben a versben azt fogalmazza meg, hogy akik Szentlélek kerességében részesülnek, azok a Krisztus testéhez kapcsolódnak. Mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg a lélek által. Tehát a jelképesen vett Krisztus testéhez való tartozás feltétele a Szentlélek keresség. És más helyen a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 9. versében még elmondja az apostol, hogy akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ezzel a két igével mondja ki azt az apostol, hogy a Szentlélek keresség az a Krisztus testéhez, a szentek közösségéhez való kapcsolódásnak a jegye. Majd egy másik helyen a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 15-16. Versében azt mondja, a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám, és ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ezzel Pál azt mondja ki, amikor valaki a lelket kapja, amikor a Szentlélek betölti ezt az embert, akkor ő a fiúságot kapja ezzel. Vagyis az Isten családjához tartozik ez az ember ettől a pillanattól kezdve. A Szentlélek keressége tehát az Isten családjához való tartozást jelenti egy ember életében. És még egy harmadik gondolatot is hadd említsek ezzel összefüggésben. Pál ugyanis azt mondja az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 30. versében, és meg ne szomorítsátok Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Vagyis a Szentlélek keresség a menny hitelesítő pecsétje arról, hogy Isten a megváltást és az örök életet hatályba léptette egy ember életében. Megkezdődött ennek az embernek az életében az örök élet. És ezért mondja ki máshol, hogy aki hisz Jézusban, aki elfogadja őt személyes megváltójának, az, ha meghal is, él. A harmadik kérdés, amit szeretnék fölvetni, mit ért a Biblia nyelveken szólás alatt? A mai keresztények gyakorlatában a nyelveken szólás alatt az imádkozásnak egyfajta speciális megnyilatkozását érti. A nyelveken szóló imában Pál leveléből idézve azt mondják, hogy a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Vagyis amikor valaki nyelveken beszél, akkor benne a Szentlélek beszél, a Szentlélek mond ki olyan dolgokat, amit ő nem tudna megfogalmazni, azonban itt azonnal fölvetődik egy kérdés. Ha kimondhatatlan, ha én nem tudom kimondani, csak a Szentlélek tudja bennem kimondani, akkor egy másik, egy harmadik, akit a Biblia fordítónak, magyarázónak nevez, az hogy tudja mégis elmondani, emberi nyelven lefordítani, kimondani? Ugyanis Pál ezt követeli a korintusiaktól. Azt mondja nekik a levélben, ha valaki nyelveken beszél, akkor az egy második, egy harmadik magyarázza meg. És ha nincs magyarázó, ha nem tudja valaki lefordítani, akkor hallgasson, akkor ne beszéljen nyelveken. Tehát, ha meg lehet magyarázni, ha érthető nyelvre le lehet fordítani, akkor hogy lehet az, hogy bennem kimondhatatlan? Bennem nem tudja kimondani a Szentlélek azt, amit a másodikban vagy harmadikban kimond? Én bennem, aki a nyelveken szólás ajándékát kaptam? Tehát ez az a nagy kérdés, amit meg kell vizsgálni. A nyelveken szólás ajándékának éppen az volna a lényege, hogy ne legyen szükség egy közbeiktatott fordítóra. A Szentlélek közvetlenül szólhasson rajtam keresztül, aki a nyelvek ajándékát kaptam, közvetlen szólhasson bárkihez. Ezért kapom a nyelvek ajándékát. És ennek hiányában nem beszélhetünk Szentlélek ajándékáról. Nem beszélhetünk a nyelveken szólás ajándékáról. A Szentlélek esedezését, amiről itt ebben a versben szó van, és a nyelveken szólást, ezt el kell választani egymástól. Ugyanis ez két egymástól teljesen független, más természetű dolog. Más az, amiről Pál beszél abban a levélben, hogy a Szentlélek esedezik érettünk, mert úgy, ahogy mi kérnénk, nem tudjuk, de a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Igen, az Isten előtt. Hogy amit én nem tudok kérni, vagy nem úgy tudom kérni, ahogy kellene, ő kipótolja az én szavaimat. Mások szintén Pál apostoltól idézve azt mondják, a Korintusiakhoz írott első levél 14. fejezet 2. versére hivatkozva, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Itt ennél a versnél is újra felvetődik az előbbi kérdés. Hát ha kimondhatatlan, ha ez az ember lélekben beszél, vagyis a lélek tudja csak kimondani bennem, rajtam keresztül, akkor az a másik ember miért tudja kimondani? Én nem tudom, de ő ki tudja. Pedig én kaptam a lélek ajándékát, én kaptam a nyelveken szólás ajándékát. Aztán ebben a versben egy kicsit az is benne van, hogy titkos dolgokat beszél. Hadd kérdezzem, testvéreim, hogy ha titkos dolgokat beszél a nyelveken szóló, akkor a magyarázó miért mondhatja el? Vagy lefordítva már nem titok? Ugye egy kicsit furcsa ez a kérdés. És testvéreim, Pál itt nem a saját véleményét idézi. Nem a saját véleményét írja ebben a versben le, hanem a korintusiak állítását idézi. A korintusiak gondolkodtak így a nyelveken szólásról, mert a saját gyakorlatukat fogalmazták meg. És majd később visszatérünk erre a gondolatra, hogy miért idéz Pál a korintusiaktól. És hogy ez valóban így van, hadd hivatkozzak arra, abból tűnik ki ugyanis, hogy itt Pál nem a saját véleményét mondja el, hogy ugyanebben a fejezetben, a 14. fejezetben, a 10. versben azt mondja, a példa mutatja, hogy oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Na ez a Pál véleménye. És ez összhangban van az egyéb más mondani valójával is. Fölvetődik ezek után az a kérdés, hogy de akkor milyen a Biblia szerinti nyelveken szólás ajándéka? A nyelveken szólás, mint a Szentlélek ajándéka kétféleképpen nyilatkozott meg az apostoli gyülekezetben. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek képesítette az apostolokat arra, hogy más népek nyelvén is tudjanak beszélni. Az egyiknek ezt adta, a másiknak azt. Így olvassuk az igében, a Cselekedetek könyve 2. fejezet 4. versében, hogy és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Az egyiknek ezt, a másiknak azt. Ugyanakkor ez a pünkösdi élmény másrészt azt is jelentheti, hogy esetleg egy apostol beszélt, ő prédikált az ott lévő hallgatóknak, de minden ember a saját anyanyelvén értette azt, amit az apostol mondott. Mivel azon a nyelven tudta a legtökéletesebben befogadni, megérteni az Istentől feléje küldött evangéliumot és üzenetet, és ezért értette a saját anyanyelvén. Ugyanis itt olyan zsidó emberekről volt szó, akiknek az őseik hagyták el Izrael földjét, és valahol ide népek között éltek, már nagyon régen. Ezek az emberek már ott születtek az idegen földön, és a héber nyelvet szinte már csak dadogva tudták beszélni, akadozva, és ezen keresztül már nem tudták volna olyan tökéletesen befogadni, megérteni az Isten evangéliumát, a Jézusról szóló bizonyságtételt. És ezért volt szükség az apostoloknak arra, hogy a nyelvek ajándékát kapják, hogy ezek felé az emberek felé hirdethessék a Jézusról szóló bizonyságtételt. És mindegyik ember azon a nyelven értette, ahogy ő a legtökéletesebben tudta befogadni. Na, a Biblia így beszél a nyelveken szólás ajándékáról. Nem érthetetlen volt. Mindenki értette tisztán és világosan azt, ami ott elhangzott. A 4. kérdés, amit szeretnék fölvetni, mi a célja Istennek a nyelveken szólás ajándékával? Pál a korintusiakhoz írott levélben, az első levél 12. fejezet 7. versében azt mondja, mindenkinek haszonra adatik. Majd az efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 12. versében pedig még úgy egészítik ezt a gondolatot, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adatik, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Ezeknek a kijelentéseknek az alapján a következő tényeket határozhatjuk meg és mondhatjuk ki, és pedig len azt, hogy Isten senkinek sem ad lelki ajándékot azért, hogy azt csak a saját hasznára hasznosítsa, esetleg fitoktassa, esetleg kérkedjen vele. Istentől való lelki ajándékról csak akkor beszélhetünk, ha az a gyülekezet szolgálatában építő jelleggel nyilatkozik meg. Haszonra adatik. Szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére adatik. Ha valaki a lélek ajándékát csak magának használja, és nem a gyülekezet építését szolgálja az közvetlenül, akkor az el fogja veszíteni a lélek ajándékát. Ha pedig nem veszíti el, akkor az nem a Szentlélektől való ajándék, hanem valamilyen más lélektől. És talán itt térjünk rá, Pál korintusi levelére és üzenetére. Mielőtt azonban részleteibe belemennénk és megvizsgálnánk, hogy miről is beszél Pál a korintusi levélben, egy kicsit szükségesnek tartom azt is, hogy vizsgáljuk meg és nézzük meg, mi késztette Pált arra, hogy a korintusi levelet megírja. Mi volt a háttérben, ami Pált mozgatta, ami késztette őt erre? Azt olvassuk a korintusi levélben, ha mindjárt az első fejezettől kezdve végigolvassuk, a korintusi gyülekezet lelki élete nagyon mély pontra került ekkor, amikor Pál ezt a levelét írta. Ugyanis ezt olvassuk a levelében, elmondja a korintusiaknak, hogy ti köztetek versengés van, viszály, megosztottság, ami szinte már szakadáshoz vezet a gyülekezetben, mert az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik azt, hogy Apollósé, a harmadik Kéfásé, és így tovább. Egy ilyen állapot volt a gyülekezetben, aztán Pál elmondja még tovább nekik azt, hogy olyan paráznaság van köztetek, ami még a pogányok között sem található. Aztán még tovább elmondja, hogy a világi bíróság előtt pereskedtek ti, akik majd egykor arra vagytok hivatva, hogy az egész világot megítéljétek. És ti világi bíróság elé mentek egymás között pereskedni. Aztán elmondja azt is, hogy az úrvacsorát közönséges lakmározássá változtattátok át. A gazdagok jólétének a fitoktatására gyakoroljátok az úrvacsorát. Aztán elmondja azt is, hogy a lelki ajándékokkal kapcsolatban tudatlanok vagytok, visszaéltek a lélek ajándékaival. És még sorolhatnánk ezt a listát, ajánlom mindenkinek nagyon, hogy ilyen módon olvassa végig az első levelet, nagyon döbbenetes az a bizonyságtétel, amit Pál tesz a korintusiakról. Pált nagyon aggasztotta az a helyzet, ami Korintusban volt, hiszen ő volt ennek a gyülekezetnek az alapítója. Súlyosbította a helyzetét, Pálnak a helyzetét, hogy próbálja menteni ezt a gyülekezetet, ugyanis a pártoskodásból adódóan a gyülekezet nagy része Pállal szembe volt fordulva. Ebből adódóan az apostol nem nyúlhatott akárhogy ehhez a kérdéshez hozzá, hanem megfelelő előkészítés után csak. Pál ismert és alkalmazott egy nagyon fontos törvényszerűséget, amely nélkül eredményes missziómunkáról szinte nem lehet beszélni. Ennek a lényege az, hogy a rád bízott isteni üzenet ismertetése előtt személyes lelki kapcsolatot kell teremtened az emberekkel, mert ellenkező esetben bezárt füleknek fogsz beszélni. Pál ezt úgy oldotta meg, hogy látszólag azonosult hallgatóival, mintha ő is közülük való lenne. Mintha ő is ugyanúgy gondolkodna, mint azok, akiknek beszél. Hadd hivatkozzak Pál vallás tételére, erről a munkamódszeréről. A korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetében olvashatunk erről. A korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetében a 19. verstől a 23-ig ezt mondja az apostol. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelennekké lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részes társ legyek abban. Azt mondja el Pál tehát ebben a gondolatban, csupán egyetlen szakaszt hadd idézek belőle újra, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. És Pálnak ez a munkamódszere nagyon csodálatosan be is vált. Ennek a munkamódszernek a minta példájaként áll előttünk az aténi prédikációja. Pál elmegy Aténbe, és miközben megy a városon keresztül, azt írja az ige számunkra a Cselekedetek könyvének 17. fejezetében, hogy lelke háborgott, miközben nézte a pogány bálványisteneknek állított oltárokat és szobrokat. Mégis, amikor oda került, hogy beszéljen ezeknek az embereknek az evangéliumról, akkor nem azt mondta nekik, hogy fel vagyok háborodva, hogy ti milyen bálványimádók vagytok, és nektek ebből meg kell térni, és el kell fogadnotok az élő igaz Istent, hanem odaállt ezek elé az emberek elé, és azt mondta nekik, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak benneteket. Ugye milyen látszólagos ellentmondás a kétféle magatartás között. És ez az, ami visszatükrözi Pálnak ezt a gondolatát, hogy mindeneknek mindenné lettem azért, hogy mindeneket megmentsek valamilyen módon Istennek. Vagyis Pál látszólag azonosult ezekkel az emberekkel. Azért, hogy a szívüket megnyissák előtte, hogy alkalmassá váljanak arra, hogy a feléjük hangzó isteni evangéliumot be tudják fogadni. És amikor ezek az emberek megnyíltak, mert Pál mintegy megdicsérte őket, hogy minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak benneteket, akkor bizalmukba fogadták ezt az idegen embert. Mert tisztelte őket, mert megbecsülte, mert nem ítélte el őket. Megnyílt a szívük előtte, és készek voltak arra, hogy most már, ha valami újat akarsz mondani, akkor meghallgatunk. És Pál mondott nekik. És valahogy ugyanezen a módon közelíti meg a korintusi problémát is. Ugyanilyen módon közeledik a korintusi gyülekezethez, ahhoz a gyülekezethez, amely többségében szembefordult vele. Vele a gyülekezet alapítójával. És most nézzük egy kicsit a korintusi üzenetet. Mindenek előtt szeretném elmondani azt, hogy a nyelveken szólás kérdéséről Pál ebben a levélben nem csak a 14. fejezetben beszél, hanem a 12. fejezettől kezdi el a mondani valóját, az üzenetét. Három fejezeten keresztül beszél Pál erről a problémáról. A nyelveken szólásról adott tanításának az volt az alapja, hogy a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékokra vonatkozóan. Figyeljük csak meg, ahogy Pál elkezdi az üzenetet. A 12. fejezet első versében azt mondja, a lelki ajándékokra vonatkozóan pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek. És ha megfigyelitek a 14. fejezetnek a végén, ahol befejezi az apostol az üzenetét, ott pedig megint arról beszél, hogy amit én elmondtam, és ha valaki ezt nem veszi figyelembe, aki ezután is tudatlan, az maradjon tudatlan. Eközzé a két mondani való közzé építi fel Pál az üzenetét, a mondani valóját a korintusiaknak. És ezzel kapcsolatban, testvéreim, ki kell mondani azt, hogy Pál üzenetének, a nyelveken szólásról szóló üzenetének a kulcs szava ez a szó, hogy tudatlan. Mert a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékok vonatkozásában. És ezért volt szükség Pálnak erre az üzenetre, amelyet ebben a levélben leír. Ha nem tartjuk szem előtt ezt a szót, ezt a kulcsszót, amit Pál üzenetének az elején kimond, és a végén kimond, ha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor az egész korintusi jelenség megítélése vonatkozásban téves következtetésre fogunk jutni. Pál azzal kezdi az üzenetét a 12. fejezetben, miután elmondja, hogy ti tudatlanok vagytok a lelki ajándékokra vonatkozóan, de nem akarom, hogy ilyenek maradjatok. A 4. versben mondja ki az első üzenetét, vagyis újra próbálja lefektetni a lélek ajándékáról szóló isteni üzenetet ebben a gyülekezetben. Az alapokat próbálja újra megvetni ebben a gyülekezetben. És a 4. versben elmondja az első tételt. A lélek nem akarja uniformizálni az egyházat. Nem mindenkit egyforma öltönybe akar öltöztetni. Nem mindenkit egyforma adománnyal akar megajándékozni. A lélek által adott ajándékok, mondja az apostol ebben a versben, különbözők. Ez az első tétel, amit kimond az apostol. És aztán a 11. versben még ehhez hozzáteszi,
ezeket a különböző ajándékokat ugyanaz a lélek osztogatja. Ez a lélek a saját akarata szerint osztogatja az ajándékait, mindenkinek azt ad, amit akar. A 7. versben pedig azt mondja el,
hogy minden lelki ajándék haszonra adatik, mármint az egész test hasznára, nem pedig a saját maga építésére. A 13. versben pedig elmondja azt, amit már említettünk is, hogy a Szentlélek keresztség által egy testé kereszteltetünk meg. Mi ennek a testnek, mint Isten gyermekei, tagjai vagyunk, részszerint. És pedig len olyan tagjai, amilyenné a Szentlélek tett bennünket. Mint ahogy a testnek van karja, keze, lába, füle, orra és így tovább, ugyanúgy a Krisztus testének is különböző tagjai vannak. És a Szentlélek azért tesz különböző tagokká Krisztus testében, hogy egymásért éljünk, egymásért munkálkodjunk, egymást segítsük. Mert milyen volna az a test, amely csupa lábból állna? Az a test nagyon gyorsan tudna menni, csak éppen nem hallana, mert nincs füle. Nem tudna cselekedni, mert nincs keze. Nem tudna látni, mert nincs szeme, mert minden tagja láb. És valahogy Pál üzenete mögött ez van, hogy milyen lenne az a test, amely csupa lábakból állna, vagy fülekből, mert olyan lenne az a gyülekezet, ahol a Szentlélek csak egyféle ajándékot ad. Csak a nyelveken szólás ajándékát adja. És éppen ezért veti föl az apostol a 29.30. versben, hogy vajon Krisztus gyülekezetében, ebben a testben mindenki apostol, mindenki proféta, mindenki csodatevő erővel bír, vagy mindnyájan nyelveken szólnak. És a kérdése mögött ott van az állítás is, hogy nem, mert a testnek különböző tagjai vannak. És így van ez az Isten gyülekezetében is. Pál újra és újra hangsúlyozza azt, hogy a közösség építése szempontjából a lélek ajándékai közül a nyelveken szólás a legkevésbé értékes. Felsorolja a fejezetben újra és újra a lélek ajándékait. Többször. És minden felsorolásban utolsó helyre helyezi a nyelveken szólás ajándékát, mint egy ezzel is hangsúlyozva azt, hogy a közösség építése szempontjából a legkevésbé értékes, a legkevésbé hasznosítható. És éppen ezért újra és újra felszólítja a korintusiakat, hogy értékesebb és hasznosabb ajándékokra törekedjetek. Miután Pál elmondja a lelki ajándékokra vonatkozó alapvető tanítását, és próbál kiutat mutatni a jelenlegi helyzetükből, majd így folytatja a 31. versben. Ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. Tehát az egyik útmutatás az alapvető tanítás lefektetése volt. És azt mondja az apostol, miután ezt megadtam néktek újra, hogy milyen az Isten rendelete a lélek ajándékai vonatkozásában, mi a rendeltetése ezeknek az ajándékoknak, hogy lehet őket hasznosítani, és miért vannak, na ezután még egy utat mutatok néktek. Még egy kiváltképpen való utat mutatok. És a 13. fejezet első versben fogalmazza meg, hogy melyik ez az út, amit kínál nekik. És azt mondja az apostol ebben a versben, ha emberek vagy angyalok nyelvén beszélek is, de szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Pál tehát azt mondja, bármilyen nyelven is beszél valaki, ha mindjárt az angyalok nyelvén beszél is, ha mindjárt a Szentlélek beszél kimondhatatlanul is rajta keresztül, bármiként is vélekedünk, de ha szeretet nincs mögötte, lelki tartalom, akkor semmivé válunk, értéktelenné, élettelenné. Pál tehát mindenáron kiutat próbál keresni a korintusiak számára a jelenlegi helyzetükből. Mivel Pál tudta, hogy Korintusban vannak olyanok is, akik számára nem elég a finoman megfogalmazott intés és útmutatás, ezért a 14. fejezetben írottakat azoknak szánja, akiknek határozott és kemény beszédre van szükségük. És a 14. fejezetben ilyen határozott és kemény üzenetre tér át az apostol. Ezeknek az embereknek a következőket mondja el. Mindig jobban és jobban, és mindig keményebben. Azzal kezdi, talán a 9.-11. vers gondolatát, hadd idézzem, elmondja az apostol, hogy mivel minden nyelv érthető a világon, ezért amit ti beszéltek a gyülekezetben, annak is érthetőnek kell lenni. Aztán a 12-13 versben elmondja, A közöttetek megnyilatkozó ajándékoknak a gyülekezet építését kell szolgálni. Nem nyilatkozhat meg öncélúan. Csak a közösség építése szempontjából. Majd a 14-től a 17. terjedő versben pedig arról beszél, hogy a közösség előtt elmondott imát nem lehet úgy elmondani, hogy lélekben beszélek, de az értelmem ki van kapcsolva. Tehát nincs benne az Istentől kapott értelmem. Nincs benne a személyiségem. Azt mondja az apostol, így nem lehet beszélni. Hát milyen az, mondja az az ima? A másik hogyan mond amment rá, hogyha nem érti, hogy te mit beszélsz? És hadd hivatkozzak egy ószövetségi igére, Ézsaiás könyve 11. fejezet 2. versében olvashatunk erről, ott ugyanis azt mondja ki a Szentírás, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, azon a bölcsességnek és értelemnek lelke van. Tehát ha valaki a Szentlélek kerességében részesül, ha valakin az Isten lelke megnyugszik, ott nem kapcsolja ki a Szentlélek az ember értelmét. Akkor, amikor a lélek meg akar nyilatkozni, hanem inkább felfokozza, inkább valami pluszt ad, valami töbletet ad az embernek, de semmiképpen nem kapcsolja ki a személyiségünket az Isten, nem kapcsolja ki az értelmünket. Akin az Isten lelke megnyugszik, azon az értelemnek lelke nyugszik meg. Aztán Pál a 19. versben arról is beszél, ha én közzétek megyek, akkor inkább akarok 5 szót, tehát 5 szót szólni értelemmel, hogy mindenki megértse, mint 10 000 szót úgy, hogy senki nem érti meg. És ezzel Pál kifejezi a véleményét arról a beszédről, ami ott Korintusban megnyilatkozott. Aztán a 20. versben pedig kitér arra, hogy milyen is az a beszéd, amit senki nem ért meg. Egy példát használ az apostol, és valahogy ez van a mondani valója mögött, hogy az a beszéd, amit senki nem ért meg, az olyan, mint a kisgyereknek a gügyögése. Még az édesanyja sem érti meg, hogy mit mond. És Pál azt mondja a 20. versben, ti az értelemben, vagyis a beszédben, az értelemnek a kifejezője, abban ti érettek legyetek, ne gyerekek legyetek. A gonoszságotokban legyetek gyerekek, de sajnos fordítva van nálatok. Ti a gonoszságban vagytok érettek és felnőttek, a beszédben pedig, az értelemben pedig gyermekek, mert úgy beszéltek, hogy senki nem érti. Pál azt mondja, ez legyen fordítva. A gonoszságban legyetek gyermekek, a beszédben pedig, az értelemben pedig érettek legyetek. Aztán a 22. versben arról is beszél az apostol, hogy a nyelvek jelül vannak, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. És ezzel Pál azt mondja ki, hogy a nyelveken szólás tehát nem azért adatik, hogy a gyülekezetben a testvéreid előtt bizonygasd azt, hogy te milyen hívő ember vagy. Hogy lám-lám, te már a Szentlélek kerességében is részesültél, mert te már nyelveken is tudsz beszélni. A nyelveken szólás a hitetlen számára adatot jelül, nem a gyülekezeten belül. És a 23. versben pedig elér a csúcspontra az apostol, és ott arról beszél, ha pedig egyszerre többen beszélnek úgy, hogy senki nem érti, és esetleg betéved egy vendég, egy idegen. Nem azt gondolja, hogy megszállottak vagytok, hogy örjöngtök? Ez egy nagyon kemény kifejezés Páltól. De mégis kimondja az apostol ezt a gondolatot. És pedig len azért, mert ez az a lépés, ez az a dolog, ami Pált egy nagyon drasztikus közbeavatkozásra kényszeríti. Ezzel a lépésével viszont teljesen egyértelművé tette az apostol az utókor számára, hogy milyen jelenségnek tekintette maga Pál a korintusiak nyelveken szólását. Pál döntő lépését akkor értjük meg igazán, ha ismerjük az apostoloknak a magatartását, viszonyulását a Szentlélek megnyilatkozásával szemben. Az apostolok ilyen irányú magatartását hűen szemlélteti a Kornélius háza népével kapcsolatos eset és esemény. Ugyanis miután Kornélius háza népére kitöltetett a Szentlélek, és Péter megkeresztelte őket, majd ennek a híre eljutott Jeruzsálembe a többi apostolokhoz, És amikor Péter odajutott, hogy az apostolokkal találkozott, akkor az első volt az, hogy számon kérték Pétertől. Miért tetted te ezt? Miért tetted, hogy pogányokat megkereszteltél? És akkor Péter így védekezik, hogy hát mi voltam én, hogy az Isten szent lelkét visszatarthattam volna? Hát ha egyszer az Isten szent lelke ugyanúgy töltetett ki rájuk, mint ahogy ránk is pünköstkor, hát mi voltam én, hogy visszatarthattam volna az Istent? És amikor Péter elmondja ezt a gondolatát, akkor az apostolok lecsillapodnak, hogy tényleg, hát ha a Szentlélek kitöltetett, s Péter és többen is tanúi voltak ennek az eseménynek, hát ha az Isten jónak látta, akkor mik vagyunk mi, hogy visszatartsuk az Istent. És ennek hallatára lecsillapodnak, és ők is dicsőítik az Istent, hogy íme akkor most már a pogányokat is ugyanúgy részesíti az Isten a Szentlélek ajándékában. Mégis a apostoloknak ezzel a magatartásával szemben Pál itt ebben a korintusi levélben mégis egy kemény és drasztikus módon közbeavatkozik a korintusi gyakorlatban, és leállítja a korintusi gyakorlatot. Nem úgy nyilatkozik meg, mint Péter, hogy hát mi voltam én, hogy az Istent visszatarthattam volna. Pál igenis azt teszi, hogy visszatartja, gátat vet, és azt mondja, így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Azt mondja az apostol, csak kettő vagy három beszélhet nyelveken. De ezek is csak úgy, ha megvárják egymást. Egymás után egyszerre nem beszélhetnek. Ez a kettő vagy három is csak akkor beszélhet, ha van ott valaki, aki megmagyarázza, hogy a gyülekezetet is építse. Ha nincs magyarázó, akkor hallgasson. Akkor senki nem beszélhet. Nem tudom, ti érzitek-e, hogy Pál mennyire nem a Szentlélek megnyilatkozását, hanem inkább emberi szándékokat próbált visszaszorítani ezzel a korláttal, ezzel a szabályokkal. Ugyanis ha Pál a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor nem merte volna korlátozni a Szentlélek megnyilatkozását. Hiszen Pál ugyanúgy tisztelte az Istent, ugyanúgy az Isten szolgája volt, mint Péter, és Pál is azonnal úgy reagált volna, ha a Szentlélek megnyilatkozásának tekinti a korintusi jelenséget, hogy hát mi vagyok én, hogy az Isten szent lelkének parancsoljon. Ha a Szentlélek így látja jónak, ám akkor legyen. De Pál nem így vélekedett erről a kérdésről. És éppen a cselekedetei fejezik ki, hogy nem így vélekedett. Mert azt mondja, hogy így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Gátat szab, törvényt, szabályt állít a gyülekezet elé. Mint egy visszaszorítja a korintusi megnyilatkozást. Azt is szeretném megemlíteni, hogy arról nem is beszélve, hogy egy ember még ha akarna sem tudna a Szentléleknek akadályt állítani. Hiszen milyen különbség van egy ember és a Teremtő Isten között? A Szentlélek ugyanolyan isteni személy, mint Jézus és az Atya. És mi vagyunk mi emberek, hogy gátat bírnánk vetni a Szentléleknek, ha ő meg akar nyilatkozni. Pál ezt nagyon jól tudta. És ha ő a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor a levelének a végére, a 14. fejezet 37. versében nem írta volna oda, hogy amiket néktek írok, azokat a szabályokat, azokat a rendeleteket, ezek az Úr rendelései. Ugyanis az egyik isteni személy rendeletei nem korlátozzák a másik isteni személy megnyilatkozását. Tehát Pál nem kaphatta az Atyától vagy Jézustól ezeket a rendeleteket, hogy a Szentlélek megnyilatkozását korlátozza. Ezzel, hogy Pál leírja, hogy amit én mondok, ezek az Isten rendeletei, ezzel teljesen egyértelművé teszi, hogy Korintusban nem isteni megnyilatkozások történtek. És akik még ezzel a kemény páli beszéddel szemben is szembefordultak, azokat Pál megpróbálja még egy alapvető tény által valahogy kiózanítani. A 36. versben ugyanis azt mondja nekik, vajon tőletek származott az Isten beszéde, avagy csak eljutott hozzátok? Vagyis azt mondja el a korintusiaknak, hát emlékezzetek csak meg róla, nem én vittem hozzátok az Isten evangéliumának az ismeretét? Vajon nem én általam kereszteltettetek meg? Vajon nem rajtam keresztül részesültetek korábban a Szentlélek ajándékaiban? Nem úgy jutott el hozzátok a lélek ajándéka, az Isten beszéde? Hát tőletek származik az? Nem úgy jutott hozzátok, mondja az apostol. És végezetül, még a 37. versben még egy módon kifejezi Pál azt, hogy nem tartja a Szentlélek megnyilatkozásának a korintusi jelenséget. Ugyanis a 37. versben azt mondja, ha valaki azt hiszi, hogy lelki a kiemelni, hogy hiszi. Miért mondja ezt az apostol? És hadd hivatkozzak más bibliai fordításra, például az új fordítás így adja vissza ezt a verset, ha valaki azt tartja magáról, tehát csak hiszi magáról, csak magáról tartja azt, mások nem így vélekednek róla. Nem az Istentől kapta ezt az ajándékot, csak ő hiszi azt, hogy a Szentlélektől kapta. És utána így folytatja az apostol, akik tehát azt hiszik, hogy lelki ajándék részesei, azok vegyék eszükbe azt, hogy amit én mondok nekik, az az Úr rendelete. Tehát ők csak hiszik azt, hogy a lélektől kaptak valamit. Én viszont az Úr rendeleteit képviselem feléjük. És a 38. versben még azt mondja nekik az apostol, valaki ezt nem ismeri el, az ilyet az Úr sem ismeri el. Ez az új fordítás szerint hangzik így. A mi károli fordításunkban úgy találjuk, aki tudatlan, az legyen tudatlan. Aki ezután, amit az Úrtól vettem, és most előtökbe adtam, és átadtam néktek, ha ezután tudatlan akar maradni a lelki ajándékok vonatkozásában, az maradjon tudatlan. Vagy ahogy az új fordítás még jobban kifejezi a mondani valót, ha valaki nem ismeri el az Isten rendeleteikén azt, amit én képviseltem felé, azt az Isten sem fogja elismerni. És azzal zárja az apostol az üzenetét, az Isten egyházában mindenek ékesen és jó renddel legyenek. Nagyon röviden szeretném zárni elmélkedésünket erről a gondolatról. Ahogy említettem is, egyre inkább szembe találjuk magunkat olyan jelenséggel, amikor keresztények úgy vélekednek, hogy a lélek ajándékaként, a Szentlélek ajándékaként nyerték a nyelveken szólás ajándékát. Amikor ezzel a kérdéssel állunk szembe, akkor így, ahogy most végigvezettük az ige mérlegén, kell megvizsgálni ezt a jelenséget. És én csak azt tudom mondani záró gondolatként, kérjük a Szent Lelket, hogy ő segítsen őszintén megvizsgálni. És hogyha megértettük, akkor tudjunk meghajolni az ige mérlegeinek döntése előtt. Az Isten segítsen ebben bennünket. Amen.